Jó napot kívánok! Már ma szavazhat az országgyűlés a polgárőrség működési feltételeinek szigorításáról. A törvény módosítás egyik célja, hogy a polgárőrség csak a rendőrséggel kötött írásbeli megállapodás alapján végezheti tevékenységét. Emellett a parlament tovább tárgyalhatja az úgynevezett egyenruhás bűnözés felszámolását segítő eseti bizottság létrehozására tett kormánypárti javaslatot. A képviselők ugyancsak ma dönthetnek arról is, hogy tartósan állami tulajdonba kerüljön-e a Herendi porcelán manufaktúra. A tervek szerint a 2013-tól hatályba lépő új büntető törvénykönyv a kábítószer bűnözésnél csak az első esetben engedné meg az elterelést, a második vagy harmadik alkalomnál már büntetést írna elő. Erről Répási Róbert államtitkár, az előkészítés felelőse beszélt a Népszabadságnak. Változtatnának azon a szabályon is, amely szerint a drogdílerek enyhébb büntetést kapnak, ha rendszeres drogfogyasztók. Az új BTK-ról szóló javaslat az év végéig kerülne a kormány elé. Kamatdöntő ülést tart ma a jegybank monetáris tanácsa, elemzők egybehangzóan kamattartást várnak. Ha így lesz, változatlanul 6%-os marad a jegybanki alapkamat. Május lehet a negyedik hónap, amikor a testület nem változtat az alapkamaton. Ezt megelőzően november és január között összesen 75 bázisponttal nőtt a kamat. A 7 tagúra bővült teljes körű monetáris tanács minden tagja a szinten tartásra szavazott az egy hónappal ezelőtti kamatdöntő ülésen. Támadójaként azonosította a Nemzetközi Valuta Alap vezérigazgatóját, az a szállodai szobalány, aki nemi erőszak kísérletével vádolta meg Dominic Strauss-Kahnt. A New Yorki rendőrségen felismerte a 62 éves közgazdász professzort, egy szembesítésnél több férfi közül választotta ki. Strauss-Kahn ártatlannak vallja magát, ám ha mégis bűnösnek találják nemi erőszak kísérlete miatt, akár 15-20 év börtönt is kaphat.
Riporterek és fotósok hada várta az IMF vezérigazgatóját vasárnap éjjel az egyik harlemi rendőrőrsnél. Dominic Strauss-Kahnt megbilincselve vezették el, hogy elvégezzék a bűnügyi orvos szakértői vizsgálatot. A New Yorki rendőrség tegnap azzal a gyanúval vette őrizetbe, hogy egy manhattani szállodában meg akart erőszakolni egy szobalányt. Védencünk úgy döntött, önként aláveti magát az orvosi vizsgálatnak. A vádemelési tárgyalását ezért elhalasztották. Hétfőn jelenik meg először a bíróság előtt, mondta egyik ügyvédje. Arra a kérdésre, hogy az IMF vezér hogy érzi magát, Taylor azt válaszolta, hogy védencük fáradt, de jól van. Másik ügyvédje pedig azt ígérte, hogy lendületesen védekeznek majd a Strauss-Kahn ellen felhozott vádak ellen, a férfi pedig tagadja, hogy törvénytelenséget követett volna el. A rendőrség szexuális bűncselekménnyel, nemi erőszak kísérletével és törvénytelen fogvatartással is vádolja az IMF vezetőjét. Strauss-Kahn felesége, Ann Sinclair közleményben tudatta, hogy egy másodpercig sem hitt férje bűnösségében. Az IMF-ben az ügy miatt a szervezet második emberét, John Lipskit nevezték ki ügyvezető vezérigazgatóvá. Strauss-Kahn letartóztatása után esett az euró árfolyama. A dollárral szemben 6, a jennel szemben pedig 4 heti mélypontra zuhant a távol-keleti tőzsdéken. A botrány tovább növeli a bizonytalanságot a súlyos adósságválsággal küszködő euróövezeti tagországoknak nyújtandó segítség körül.
Több embert vettek őrizetbe az este Madridban, miután fiatalok egy csoportja rátámadt a rendőrökre. A felvonulók a spanyol kormány megszorító intézkedései ellen tiltakoztak. A demonstráció után azonban néhányan üvegekkel dobálták a rendőröket, és le akarták bontani a biztonsági kerítéseket. Spanyolország több mint 50 városában tartottak egyébként tüntetéseket civil szervezetek felhívására. A tiltakozók munkahelyeket követeltek, és azt, hogy a válság felelősei viseljenek több terhet. Csak nem 5 millió embernek nincs állása Spanyolországban, a munkanélküliség 21%-os. Mától minden általános és középiskolában szórólapot kapnak a gyerekek a szerdai országos katasztrófavédelmi gyakorlatról. Minden korábbinál nagyobb, az egész országra kiterjedő gyakorlatra készül ugyanis a katasztrófavédelem a hét közepén. Pusztító vihart feltételezve tesztelik majd, hogy milyen gyorsan lehet riadóztatni a lakosságot. Az országos televíziók és rádiók többször megszakítják majd az adást, és közleményt olvasnak be. Az új médiatörvény szerint ugyanis ezen túl egy nagyobb vihar vagy más veszélyhelyzet esetén a médián keresztül riasztható a lakosság. A bíróság 4 év 10 hónap börtönre és 67 millió forintos vagyonelkobzásra ítélt első fokon Stadler József akasztói vállalkozót. Visszaesőként találták bűnösnek folytatólagosan elkövetett adócsalás, csalás, közokirat és magánokirat hamisításban, ezért letöltendő börtönbüntetést kapott. Az ítélet nem jogerős, bár az ügyész kérte, Stadlert nem helyezték előzetes letartóztatásba, ő egyébként a büntetés enyhítésért fellebbezett, az ügyész pedig súlyosbításért. Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tesz az elszámoltatási kormánybiztos a mezőhegyesi állami ménes birtok 2004-es privatizációjának ügyében. Akkor az egyetlen pályázó, állítja Budai Gyula, a Határhaszon RT által megajánlott 2 milliárd forintos vételár jóval alacsonyabb volt a gazdasági társaság tényleges értékénél, különösen a privatizált társaság 7 milliárd forintos eszközállományát is figyelembe véve. 18. alkalommal emeltek keresztet az 1944 végén és 45 elején kivégzett magyarok hozzátartozói a vajdasági Csúrok határában. A kereszteket szinte évente kellett újraállítani, mert azt rendszeresen megrongálták. A 44-45-ben az Újvidék melletti Csúrogon tetőzött a magyarok elleni gyűlölet. Tito partizánjai a magyar férfiakat kegyetlenül megkínozták, majd ítélet nélkül kivégezték. Néhány év a vajdasági parlament ugyan eltörölte a magyarok kollektív bűnösségét, ám a szerb parlament máig nem hozott hasonló határozatot.
Amint egy 3000 magyart a falu szélén lévő sintérgödörben földelték el, köztük Légvári Sándor édesapját. A férfi az évek alatt 18 keresztet ácsolt az áldozatok emlékére.
Valahányszor új keresztet készítek, én mindig adok nekik lehetőséget arra, hogy újra és újra gyalázzák magukat. Tehát lealacsonyodjanak, lealacsonyítsák magukat.
Az előző keresztet januárban a Kishiány térdigérő hóban verték szét. A rendőrség szerint kiskorú fiatalok. Az újat most térdigérő gazon átverekedve állíthatták fel az áldozatok hozzátartozói.
67 év elmúlt. Tegyünk valamit, hogy ez a hely legyen egy kegyhely. Itt maradt a házunk, a földünk, mindenünk itt maradt, tehát ennyit igazán megérdemlünk.
Nekünk az a feladatunk, hogy föltárjuk, mi történt 44-45-ben, és igazságot adjunk, így utólag is az áldozatoknak. Az áldozatoknak és az utánuk maradt hozzátartozóknak, akik sokszor máig keresik az elvesztetteknek a nyughelyét.
Magyarországról zarándokok is érkeztek egy budapesti építész emlékhely tervével. A 9 méteres üvegbetonból készült negatív kereszthez, amelyen egy ember is átfér, gyalogösvény vezetne.
Mind a 67 tömegsírt szeretnénk megjelölni, ez alapítványunknak a egyik célja, hogy ezeket megjelöljük, hiszen ismert a 60, közel 60 tömegsír helye.
1944 őszén és telén a jugoszláv partizánok több ezer délvidéki magyart, németet és horvátot gyilkoltak meg. Több kutatás szerint a 40 ezret is meghaladhatja a magyar áldozatok száma. Az etnikai tisztogatásra ürügyül a magyarok ellen, főként a magyar honvédség túlkapásai szolgáltak, melyeket 1942 elején a szerbek ellen követtek el.
Külföldre csábítják a magyar orvosokat, több nyugat-magyarországi kórházban is illegálisan kerültek ki olyan plakátok, amelyeken jól fizető angliai munkalehetőséget hirdetnek. Jönnek a részletek Pécsről.
A kórházak küzdenek az orvos elvándorlás ellen, sokszor esélytelenül mondják az intézmények vezetői, hiszen van olyan, hogy személyesen, e-mailben vagy telefonon keresik fel orvosaikat külföldi munkaajánlattal.
Jól fizető orvosállások az Egyesült Királyságban, vagy hogyan tanuljon könnyen orvosi angolt? Ilyen hirdetések kerültek ki nemrég a szombathelyi Markusovszki kórházba, engedély nélkül.
A kórházi szabályozásnak ez teljesen ellentétes, ezért mi azonnal beszerettük ezeket a plakátokat, illetve a cégnek írtunk egy levelet, hogy amennyiben ez még egyszer előfordul, akkor jogi útra fogjuk terelni ezt a kérdéskört, mert ez úgy gondolom etikátlan a kórház működésével szemben.
A Vasmegyei kórházban még nincs szakemberhiány, de azt mondják, ha tömegesen indulnak az orvosok külföldre, súlyos problémákkal kell majd számolni.
Ez egy létező probléma, ami megvan. Én magam személy szerint munkavállaló nem voltam külföldön, de vendégorvos gyakorlaton több helyütt voltam Svájcban, Ausztriában. Ismerem a viszonyokat, de én magam nem készülök nyugatra egyenlőre.
Ugyanez a helyzet a Veszprém megyei Csolnoki kórházban. A főigazgató azt mondja, a problémára van megoldás, de az hosszú időbe telne.
Ha ezt ezt egy évtizeddel ezelőtt kezdtük volna meg, akkor talán időben lennénk, most már csak rohanunk a problémák után. Nyilvánvaló dolog, hogy ezt pénz nélkül nem lehet megoldani, erre megfelelően a szemmelves terve egy 60 milliárd forint fölötti csomag erre rendelkezésre is áll.
A főigazgató hozzátette, csak a megfelelő munkakörülmények biztosításával és a bérek emelésével lehetne megoldani az orvosok elvándorlását.
Ismét erősen habzik a rába Szent Gotthárnál. 3 éve hónapokig vastag hab úszott a folyón. Akkor arra gyanakodtak a szakemberek, hogy az osztrák bőrgyárak szennyezik a folyót, de a gyárak azóta több milliós víztisztító berendezéseket vettek. A hab viszont újra megjelent, csak úgy, mint néhány hónapja. Most sem tudni, hogy mi okozza a jelenséget.
Fehér és sárga foltok a rábán. Szent Gotthárdon már 3 hónapja így habzik a folyó. A magyar környezetvédők és az osztrák szakemberek készítettek egy tanulmányt, a habzás okait vizsgálták.
Egyre jobban a természetes okok kerülnek előtérbe az ő vizsgálataik alapján. Az egyik ok, a másik pedig a hőmérséklet.
Ez nem egy természetes folyamat eredménye, soha nem is voltak.
Ez pedig a Szent Gotthárdi környezetvédelmi tanácsnok véleménye. Labricz Béla szerint több oka is lehet a habzásnak.
Valószínű, sőt, biztosan mondhatom, hogy üzemek felelőssége, de nem a bőrgyáraké.
Ezek ugyanis több milliós víztisztító berendezéseket vettek, és közleményük szerint azokat rendeltetésszerűen használják. A habzás miatt kevesebb hal él a rábában, ezért kevesebb horgász, és nem utolsó sorban kevesebb turista is érkezik a folyóhoz. A híradót Szent Gotthárdról Huszár Judit tudósította.
Az öngyilkossági világranglistán Magyarország sokáig a 3. helyen állt. Az utóbbi néhány év statisztikája némiképp javult, most Magyarország a 7. a sorban. Mindenben nagy szerepe van az ingyenesen hívható telefonos lelkisegélyvonalaknak. A részletek következnek Szegedről.
A szolgálatot eddig azonban csak vonalas telefonról lehetett tárcsázni, így sokan nem kaptak megfelelő időben lelki segítséget. Július 1-től azonban egy Európai Uniós úgynevezett rövidített hívószámon, a 116-123-ason is lelki segélyt kaphatnak a rászorulók. Jó hír még, hogy a szegedi szolgálat ismét napi 24 órában hívható, ezt ünnepelték a segítők Szegeden.
Lelkisegélyszolgálat, jó napot kívánok! Miben segíthetek?
A hazai szolgálatok 1970 óta hívhatók. Kezdetben a magány, az elszigeteltség okozta a legtöbb lelki problémát. A hívó anonim, így sokkal könnyebben megosztja gondját az ügyeletessel.
Azokat a gondolatait, amit vagy úgy gondol, hogy terheli a másik felet, vagy egyszerűen zavarban van, szégyelli, rossz érzés számára, hogy ilyen problémái vannak, és nem akarja, hogy a környezete tudjon róla.
A szegedi szolgálatot évente átlagosan 2000-en hívják, Csongrád megye teljes területéről. Július 1-től ismét napi 24 órában.
Hiszen azért a probléma az nem olyan, hogy várok este 7-ig, és majd, hogyha valaki fölveszi a telefont, elmondom.
A szegedi találkozón a szakemberek elmondták, az utóbbi években főként egzisztenciális problémák, a jövőtől való félelem, a munkanélküliség, az ebből eredő családi problémák miatt hívják a szolgálatot. Sokszor az öngyilkosság előtti utolsó hívások ezek. Ezért is jó, hogy ismét 24 órás lett a szolgálat.
Ebben a térségben sajnos azért egyébként az öngyilkosságok száma nem csökken, és a mentális igenis betegségek közt is a depresszió és azok a mentális zavarok, amik hát kedvezőtlenek az élet akarása szempontjából, hogy azért jó, hogy ezen a területen többen elérhetik majd ezeket a számokat.
Csak Magyarországon évente 800 ezeren fordulnak telefonon segítségért.
A következő években több milliárd forint érkezhet az új Széchenyi terv pályázataiból a Tokaj-hegyalja borvidékre. A legfontosabb feladat most azt megtervezni, hogyan lehetne ezt a pénzt a leghatékonyabban felhasználni. Jönnek a részletek Miskolcról.
A borkultúra fejlesztése és a világörökségi követelményekhez illő gazdasági tevékenységek támogatása, ezekkel együtt pedig a munkahelyteremtés, ezeket a fő célokat jelölték ki a Tolcsmán rendezett konferencián.
2009 óta készült Tokaj-hegyalja településeinek egyedi tájértéki felmérése. A szakemberek elsősorban azokra a természeti és épített értékekre koncentrálnak, amelyek nem állnak semmilyen védelem alatt.
Elsősorban azzal, hogy a helyi lakosság identitásának az erősítéséhez járul hozzá. Tehát a sajátjuknak érzik a települést, a település értékeit, megőrzik.
A térségben évszázados hagyománya van a borkultúrának, de a szakemberek szerint az idegenforgalmi vonzerőhöz önmagában ez kevés. A települések olyan beruházásokat szeretnének, amelyek még több vendéget hoznának ide.
Van nekünk egy világörökségi pincesorunk, ami jelenleg elég méltatlan körülmények között van, és megpróbálunk pályázatok útján, vagy saját erővel ezen alakítani, hogy a világörökségi címhez méltó környezetet tudjunk biztosítani.
A parlament a héten kezdi el tárgyalni a világörökségekkel kapcsolatos törvénytervezetet. Ennek része, hogy újra kell készíteni a világörökségi kezelési terveket.
Rögzíti azt is, hogy Tokaj-hegy alján mit tekintünk majd kulturális, szőlészeti, varázslati értéknek, ezeket hogyan szeretnénk bánni a jövőben, és ez az érték leltár, ez az értékekkel való bánásmód lehet alapja egy értékalapú térségfejlesztési politika kialakításának is.
A szakemberek szerint az egyik ilyen érték a minőségi borászat.
Még az európai borvidékek nagy része asztali bort ad, addig a tokai az minőségi, illetve bor különlegességeket ad, és itt inkább akkor azt mondom, hogy a minőségben vagyunk kiemelkedőek.
Tolcsván most olyan mikrotérségi szolgáltatóközpont építésébe kezdtek, amely a környék szociális ellátását biztosítja majd. A 203 millió forintos beruházás 100%-os támogatással valósul meg.
33 év után ismét kekgyőztes lett az FTC női kézilabda csapata, és a lányok ugye tegnap késő este érkeztek haza, hogyha én jól tudom. Somos Ákos mondja el a részleteket.
Igen, nagyon sokan kimentek eléjük a repülőtérre, de nagyon sok fradi szurkoló elment Spanyolországba, és ott bíztatta a csapatot a visszavágón. Jó napot kívánok! Elek Gábor csapata a hazai 5 gólos győzelem után Alicantében döntetlent játszott és ünnepelhetett. Itthon a fogadtatás méltó volt a nagy sikerhez.
Vasárnap késő este külön géppel érkezett a Ferencváros női kézilabda csapata és a Kek trófea Budapestre.
Második félidőben az volt a cél, hogy az első 10-15 percre figyeljünk, ott a 2-3 gól különbség megvolt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel nyertük meg a mérkőzés semmi másra, meg hogy ilyen csodás csapatunk van, és tényleg ez a kupa az jelképező, hogy csapat vagyunk.
Én nagyon büszke vagyok mindenkire, mert amit ma csináltunk, meg hát így az egész évben, én azt gondolom, hogy ez tiszteletre méltó, és nagyon, nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mindenki hozzátette a maga kis tudását, ez az egészhez, hogy ma itt ünnepelhessünk, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
Nagyon jó érzés, nagyon jó érzés, hogy így fogadtak az emberek, meg hogy ennyi ember volt ott, aki szurkolt nekünk.
Júniustól nem Mezei György már a Videóton vezető edzője. A klubot története során először bajnoki címre vezető szakembert a portugál Paulo Sousa váltja a kispadon.
Amennyire nem volt meglepetés a Videóton első bajnoki címe, ugye a jól értesültek számára a bejelentés sem, hogy a klub nem újítja meg Mezei György szezon végén lejáró szerződését. A meglepő inkább az, hogy ezt 4 nappal a bajnokság megnyerése után, illetve 2-vel a Magyar Kupa döntő előtt közölték a vezetőedzővel.
Nincs mit mondani erről. A szerződés lejártával egyik félnek sem kell magyarázkodni, hogy miért nem akarja. Hát természetesen jó esett volna, hogy nemzetközi szintre jutott csapatommal még ott produkálják, mielőtt abba hagyom. Na, hát most előbb abba hagyották.
A klubvezetés már jó ideje több edzővel is tárgyalt, végül Paulo Sousa lett a kiválasztott. A játékosként kétszeres BL győztes, egykori világklasszis portugállal 3 éves szerződést kötöttek, aki a magyar élvonal előtt trénerként Velszben, illetve az angol Championshipben edződött.
A spanyol bajnokságban utolérni már nem tudja a Barcelonát a Real Madrid, a rúgott gólokat tekintve viszont az utolsó előtti fordulóban megelőzte.
Ahogy egy bajnokcsapatot illik köszönteni, úgy tisztelektek a Deportivo játékosai a Barcelonának. A Nou Campban a vendégek díszsorfalat álltak a friss bajnok katalánok előtt. A Barca viszont már készülve a Bajnokok Ligája döntőjére szinte második csapatával állt fel, így egy 0-0-ás döntetlennel és egy hatalmas fiesztával ünnepelhette kedvenceit a hazai közönség. A Real Madrid ez alatt a gólokra is figyelt, Marcelo találatával szerzett vezetést a Villarreal otthonában. A Sevilla és a Valencia után a harmadik nagy riválist is idegenben intézte el a fehérmezes királyi gárda. Ráadásul Cristiano Ronaldo folytatta a góltermelést, szabadrúgásával lett 2-0. A Villarreal ugyan a második félidő elején Cani találatával szépített, Ronaldo azonban még nem fejezte be a lőgyakorlatot, a 90. percben is útjára indított egy rakétát. Ez volt a 39. találata a bajnokságban, a Real Madrid pedig 3-1-re győzött. Tóth Krisztina és Póta Georgina indulhat a londoni olimpiai egyéni asztalitenisz versenyén a legfrissebb világranglista alapján. Ez a magyar csapat harmadik és negyedik biztos olimpiai kvótája. Tóthnak az 5. olimpiája lesz már a londoni. Novák Djokovic megállíthatatlan. A 2011-ben még veretlen szerb teniszfenomén a római torna döntőjében is folytatta pazar sorozatát.
Rafael Nadal leginkább a statisztikában bízhatott, hisz a spanyol senki sem szokta egy évben kétszer is legyőzni salakon, ezt az állítást azonban már múlt időbe tehetjük. Novák Djokovic ugyanis változtatott a szokásjogon, és Madridhoz hasonlóan Rómában is diadalmaskodott a jelenlegi világelső ellen. Nadal tényleg mindent megpróbált a vasárnapi fináléban, de minden próbálkozása elhalt Djokovic akaratán. A szerb nem lehengerlő volt, csak nagyon pontos, és nagyon úgy tűnik, hogy a Roland Garroson sem a korábbi évek statisztikája lesz a meghatározó számára, ugyanis Djokovic Párizsban eddig még nem játszott döntőt. Minden esetre Nadal ellen értékesítette a negyedik meccslabdáját Rómában, 6-4-6-4-re nyert, és ezzel 37. győzelmét aratta zsinórban, és ki tudja, kiállítja.
Finnország 6-1-re kiütötte Svédországot a jégkorong VB döntőjében, és története során másodszor lett világbajnok. Az NHL nyugati főcsoport döntőjében a svéd Sedin testvérek győzelemmel vigasztalták magukat válogatottjuk veresége után, ennek Vancouverben mindenki örült.
Van olyan hokiban, hogy a kapus adja a gólpaszt, pláne ha a liga egyik legjobb kapusáról van szó, azonban Roberto Luongo az ellenfélnek tette, Thornton köszönte, és ezzel a vendég San Jose vezetés szerzett az alapszakasz győztes Vancouver otthonában. Azonban a vendégek kapusa Niemi is elkalandozott a második harmad elején, és aztán csak kereste, hol a korong. Végül Lapierre lövése után találta meg saját kapujában. A San Jose-nak ebben a harmadban 7 perc után volt erre válasz, a Boy lövésében Marlowe szúrta bele a legjobb ütemben a botját, és ismét a Sharks vezetett. De a harmadik harmadban másfél perc alatt kaptak 2 gólt a vendégek. Először egy gyönyörű akció végén Biexa talált be, majd emberelőnyben Henrik Sedin értékesítette Erhoff milliméter pontos passzát. 3-2-re győzött a Vancouver, és ezzel 1-0-ra vezet a nyugati főcsoport döntőjében.
Az esti híradó után Somogyi Dia jön majd sporthírekkel.
Somos Ákosnak pedig köszönjük szépen a sport összefoglalót. Mi most időjárás jelentéssel folytatjuk, méghozzá Tóth Tamással.
Jó napot kívánok, kedves nézők! Azt hiszem nem túlzás azt állítani, hogy jót tett ez a csapadék a földjeinknek. Szombaton a Szombathely Pápa vonal térségében, vasárnap a Szent Gotthárd Letenye vonal mentén, most éjszaka pedig elsősorban az Alföldön hullott kiadós csapadék. A 24 órás csapadék összeg szerint a Tisza vonala mentén több helyen meghaladta a lehulló csapadék a 20 mm, Szentes környékén még a 30 mm-t is elérte, ott egyébként éjszaka még zivatar is előfordult. Ez a csapadékot adó felhőtön pedig lassanként azért egyre inkább keletebbre távolodik, illetve szakadozik az ország északnyugati területein. Így tehát a maga a légköri front is egy picit messzebb kerül a térségünkből, azonban ez a meleg front, ami itt látható, és a Balkán félszigeten lesz a középpontja magának a ciklonnak, icipicit azért visszakanyarodik, holnap elsősorban az ország keleti délkeleti részén ismét átmenetileg felhősebb időre lehet számítani, míg az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk. Most tehát a délutáni órákban északnyugat felől egyre nagyobb területen elkezd vékonyodni, szakadozni a felhőzet. Eleinte még a Tiszántúlon sok felé valószínű eső, zápor eső, később ott is megszűnik a csapadék, a Duna-Tisza közén már csak átfutó kisebb záporok várhatók. A csúcs hőmérséklet egyébként 13 és 18 fok között valószínű ma a legtöbb helyen, de főként a Dunántúlon, illetve az északkeleti területeken gyakran erős lökések kísérik a szelet. Éjszakára viszont a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, tovább csökken a felhőzet, inkább csak a déli, illetve a keleti határ menti területeken lesznek felhősebb területek, ugyanakkor a szélvédett völgyekben, főként az északi középhegységben a sok csapadék nyomán kötfoltok is megjelennek, 4 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap viszont a Dunántúl legnagyobb részén már sok napsütésben bízhatunk, északnyugaton lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés, csapadék azonban a legtöbb helyen nem valószínű, viszont holnap a Tiszántúlon az átmeneti felhősödésből helyenként előfordulhat átfutó záporeső, itt a 19 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban tovább erősödik erősödik a nappali felmelegedés, egészen péntekig sehol nem valószínű csapadék, akkortól viszont a délutáni órákban már helyenként megjelenhetnek a záporok, zivatarok. Kedves nézők, jó étvágyat kívánok az ebédhez, viszontlátásra!
Híradó legközelebb 16:30 lesz majd, én is köszönöm eddig figyelmüket, viszontlátásra!
Nem könnyű eligazodni a világban. Szükségünk van megbízható, sokoldalú, hiteles forrásokra. Kultúra, sport és szórakoztatás. Tradíció és folyamatos megújulás. Nyisson ablakot a nagyvilágra. Magyarország első televíziója. MTV. Értéket közvetít.
Bár a Föld felszínének több mint 70%-át víz borítja, a fogyasztható édesvíz mennyisége csupán 3%. Ha kevés van belőle, az is baj. Ha túl sok van belőle, az is baj. Következő témánk a víz.
A felszín alatt is létezhet valamiféle vízmozgás. Talpunk alatt is folyik a víz.
Az előadáson kívül egy film és egy kerekasztal beszélgetés is segít a téma alaposabb megismerésében.
Minden tudás egyeteme 2.0. Ma délután az M1-en.
Miért kapsz te levelet a rendőrségtől?
Biztos valami súlyos bűncselekményt követtem el.
Üzletről van szó.
Az a cián nagyon veszélyes volt. Gáborról nem hittem, hogy benne lenne bármi a világi ügyben.
Jaj, nem megy nekem semmi.
Nem vagyunk gyerekek, és nem vagyunk csak fiatalok.
De mi lesz a vacsora? Ez itt a kérdés.
Imádkozzatok értem.
Szomszédok. Ma délután az M1-en.
Valami titkolt betegséged van?
Hogy tudtad ezt elkövetni ellenem?
Nem szabad feladnod a harcot!
A trón öröklés reménye szerte foszlott.
Felség! Kérlek, adj még egy esélyt, felség!
Bármi is történjék mostantól, tudnod kell, hogy mindennek oka az a hiba, amit elkövettél.
A királyi ház titkai. A sorozat folytatódik ma az M1-en.
Nem láttátok a vőlegényemet?
Egy titokzatos baleset.
Vannakunk feltételezni, hogy az úr egyszerűen elaludt a kádban és megfullott.
Ami nem is annyira baleset.
Monjoy halálának semmi köze a narkomániához.
Azt akarja, hogy elhiggyük, hogy Everard Monjoy valóban nő volt. De hát gyűrűs vőlegénye volt a nővéremnek.
Ahol mindenki gyanús.
Tegye le a puskát.
Nem én voltam.
Mit keresél bőszen?
Ám szerencsére van valaki, aki mindig nyomra lel.
Három kérdés van. Mitől volt a kád mindkét oldalánál víz? Miért volt az ablak nyitva, és miért nem zárta be az ajtó?
És egy biztos, ő sohasem téved.
Soha nem tudom eldönteni, hogy híres vagyok-e, vagy hírhet.
Mrs. Bradley titokzatos esetei.
Valaki ebben a házban. Gyilkos.
Ma 21:40 az M1-en.
Azt hiszem, itt maradunk még.
Szerdánként pedig a sorozat folytatódik. A lóerők, a sebesség és az ügyesség harca. A Motorsport magazinban. Ma éjjel az M1-en. Egy klik több, mint internet. Aktuális események, percenként frissülő videótartalom. Videótár, a lemaradt kedvenc műsoráról itt bármikor megnézheti. Retikül, pletykák, hírek és képgalériák a sztárvilágból. Panoráma, ablakot nyitunk a nagyvilágra. Egyedülálló archívum. Delta, sport. www.hiradó.hu. Egy klikbe tartozunk.